Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában, a városfal mellett, a Szent János kapu közelében található a minden templomok anyja, a Lateráni Bazilika, a pápa székesegyháza, Róma püspökének a székesegyháza. Egy parkban üldögélünk, rálátunk a templom gyönyörű barokk homlokzatára, és a templom és közöttünk egy szoborcsoport, egy szerzetes magasba tartja kezét, mint egy üdvözöl, vagy tart valamit, és mellette térdel, guggol, lép három társa. Varga Kapisztrán atya, a beszélgető társam, kicsit költői a kérdés, kik ezek a szerzetesek?
Igen, valóban költői, de ez Szent Ferenc és első társai itt a Lateráni Bazilika előtt, a bazilika felé fordulva ábrázolja őket ez a nagy szoborcsoport. Általában kevesen jutnak el ide, mert mindenki, aki a bazilikával igyekszik, az a lépcsőkön be is fordul és be is kanyarodik oda. De hogyha előre néz, a bazilika homlokzatától lenéz, akkor látható igazán ez a szoborcsoport. A szoborcsoportnak egyébként a felirata, hogy Szent Ferencnek Róma, Itália és a világ, vagy a földkerekség. Hát azt gondolom, elég nagy szavak ezek, de ettől függetlenül, hogyha Rómában beszélhetünk ferences helyről, vagy Szent Ferenchez kapcsolódó helyről, akkor elsősorban ez a környék az. Nem csak azért, mert a Lateráni Bazilika gyóntatói például mai napig a ferencesek, hanem mert itt Szent Ferenc többször is megfordult, és sok köze is van a rend életének ehhez a helyhöz, vagy fordítva. A Szent Ferenc által látott helyszín azonban nagyon különböző lehetett a mostanitól. Néhány emlék az, ami még megmaradt belőle. Hát tudjuk, hogy itt van a szomszédságban a Szent Lépcső és a pápa magánkápolnája. Elég nehéz elképzelni, hogy ahol most négy sávos utak szelik át a teret, ott valamikor a pápai palota állott.
És hát ez az a templom, amely az első nyilvános keresztény istentiszteleti hely volt, Nagy Konstantinnak köszönhetően.
Igen, hát azt gondolom, hogy hosszú is lenne a Lateráni Bazilikának a történetét elmondani, kezdve a Lateráni családtól, akiktől a nevét nyerte ez a templom. De amit még egyébként látunk, az igen furcsa, mert az utcára néz egy apszis, egy gyönyörű Krisztus képpel, aki a Szent János kapu felől jön, az látja is. Tulajdonképpen ez a Triclinum Leonianum, tehát a harmadik Leópápa féle nagy reprezentatív helységnek a apszisa maradványa, még Nagy Károly korában készült, a 20. század 20-as éveiben restaurálták a ma is látható mozaik képet. És ami még érdekes, hogy ennek a helységnek azért az alaprajzai fönnmaradtak. A szerkezete az Assisi Szent Ferenc Bazilika egyik mintaképe volt, azokkal a kifelé kívül megjelenő félkör alakú pillérekkel, amiket látunk a bazilika oldalán, azok innét nyerték a formáikat. Azt is jól tudnunk, hogy a pápaság avignoni, úgynevezett avignoni fogság előtt ez volt a római pápák székhelye, és nem pedig a Vatikán. Tehát amikor valaki valamiért Rómában utazott az úgynevezett avignoni fogság előtt, tehát mondjuk durván, hogy a 14. század előtt, akkor őneki ide kellett jönni erre a helyre. Tehát Szent Ferenc is ide jött.
Miért jött ide Szent Ferenc, és merről jött ide Szent Ferenc?
Igen, hát egész pontosan, hogy merről jött, azt nem tudjuk. Nyilván a regula jóváhagyásának a céljából jött Rómában, illetve először járt már itt Rómában, de erről majd a Szent Péter Bazilikában teszünk említést. Ez itt már szerzetesi ruhában ábrázolja őt és társait, tehát nyilván nem egyedül jött, hanem akkor az első 12 társal a regula megerősítésére. Ezért ez számos kérdést vet föl, és azért jó, hogy itt ezen a helyen ülünk, mert általában a protestáns iskola, tehát Paul Sabatier és mások vélekedése szerint a katolikus egyház meghamisította Ferenc kezdeményezését. És hát ezt szokás úgy is magyarázni, hogy vajon az egyház támogatta, vagy nem, vagy gyanakvással tekintette rá, vagy pedig nem. Most, hát amit érdekes, a háromtáros legendájából kiderül, hogy éppen itt időzött Guido püspök, Assisi püspöke, akkor, amikor Szent Ferenc és társai megérkeztek Rómába. A püspök nagyon megijedt, mert attól tartott, hogy ezek az emberek, akiket ő szeret, és hát nagyon becsül, mert tényleg az evangélium szerint élnek, el fogják hagyni az egyház megyéjét. De amikor megtudta, hogy azért jöttek, hogy a pápától a jóváhagyását kérjük, akkor mindenben segítségükre volt, és akit megkért rá, a Giovanni di San Paolo bíboros volt, tehát és ő volt az, aki segítette a kihallgatást. A kihallgatásról tudjuk azt is, hogy Szent Ferenc először elmondta, hogy mit akar, de nem mondott a pápa neki azonnal semmit. Legalábbis a hagyomány szerint így különböző erősségű hagyományok vannak, tehát vannak olyan szövegek, amelyek azt írják le, hogy igen, engedélyezte nekik a klerikus tonzúrát, vagyis hogy abban az időben nem csak a papokat nevezték klerikusoknak, hanem aki már írni, olvasni tudott, illetve kezdett, és fölvette az úgynevezett kisebb rendeket. És akkor utána pedig a prédikálás, a bűnbánat hirdetését is engedélyezte nekik. Na most vannak olyan beszámolók, amelyek szerint a pápai udvarban azt hangzott ennek, hogy tudod, mint testvér, menj és prédikálj a disznóknak az egyszerű ruházatában. Ez egy késői 14. század elejéről származó hagyomány, kevésbé tartjuk hitelesnek. És ugye Szent Ferenc akkor azt mondta, jó, akkor bemegy és prédikál a disznóknak, és akkor ezt hírül vitték a pápának, és akkor azt mondta, hát akkor engedélyezi. De hát a legismertebb verzió az, hogy a pápa álmot látott előtte való este, mielőtt Szent Ferencet fogadta volna.
Giotto is ezt festette van, meg, ez az a híres kép, hogy tartja a lateráni bazilikát, ugye?
Így van, és azt álmodja, hogy egy kis jelentéktelen alak odaugrik és megtámasztja az omladozó félben lévő főszékes egyházát, tehát ahogyan fölkonferáltad, hogy a máteret kaput, ugye, hogy Róma és a világ összes templomának anyja és feje. Szóval, na most ez azért érdekes a számunkra, mert említettük már harmadik Ince pápát, éppen Rietiben, és ott volt szó arról, hogy nem csak, tehát hogy a zseni az is, aki önmagában véve zseni, de hasonlóképpen kiváló és zseni és zseniális ember, aki a zsenit fölismeri. És azt kell látnunk, hogy Szent Ferencben Ince pápa fölismerte a zsenit. Teljesen mindegy, hogy mit mondunk rá, hogy isteni kínlatkoztatásra, álomlátásra. De hát engedélyeztem, mert másnap, vagy fölismerte, mert másnap azután Ferencben ismerte föl azt az álmában látott kis jelentéktelen alakot, aki aztán megtámasztja a lateráni székesegyházat. És az az érdekes, hogy Szent Ferenc azt írja a végrendeletében, hogy és miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt ő a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium szerint kell élnem. És kevés és egyszerű szóval írásba foglaltattam ezt, a pápa úr pedig megerősítette számomra. Tehát így mondja el, magáról a reguláról már beszéltünk, és a regula jóváhagyásáról, de hát azért kellett Szent Ferencnek ide érkeznie. Na most, hát Szent Ferencnek, hogy úgy mondjam, nem csak Giovanni, a San Paolo bíboros, aztán Guido püspök volt a pártfogója és segítője, és azért is jó hely, ahová most leültünk, mert igazából mögöttünk van a Santa Croce in Gerusalemme templom, tehát a Jeruzsálemi Szent Kereszt templom. Megint csak természetesen másként nézek ki abban az időben, de nem is ez az igazán érdekes a számunkra, hanem ennek a közelében volt Hugolino bíborosnak, tehát akivel Szent Ferenc tényleg baráti viszonyt ápolt, az osztiai bíborosnak a palotája, aki mellesleg Ince pápa unokaöccse volt, mind a ketten a Szenyi családból, tehát harmadik Ince Lothár a Conti di Szenyi volt, Hugolino pedig Hugolino Szenyi volt. Tehát látszik, hogy egy nagy családnak a tagjai mind a ketten, mert tényleg két nagy jelentőségű pápáról van itt szó. És egyébként pedig a közelben volt még Szent Ferencnek egy másik csodáló, és ez már azért tegyük hozzá, ez a harmadik bíboros, akit most említünk, a Leone Brancaleone bíboros palotája, aki Szent Ferencnek nagy csodálója volt, és az ő címtemploma volt a Santa Croce in Gerusalemme, mellette állt a palotája. A palotája egyébként az Aurelianus féle városfalakkal volt határolva, rajta tehát őrtornyok is álltak, és a forrásokból tudjuk, hogy Szent Ferenc nagyon sokszor vendégeskedett nála, és amikor imádkozni akart és csendbe akart lenni, akkor ezekbe az őrtornyokba vonult el. Egyébként Brancaleone bíborosról megjegyzik a források, hogy a palotájában úgy élt, mint egy kisebb testvér. Tehát teljesen puritán és egyszerű módon. Tehát eddig említettünk három bíborost a pápai udvarban, de Szent Ferenc Zsolozsmájának a megírásában részt vett két bíboros, mégpedig Tomás de Capua. Ő a Santa Sabina bíborosa volt, 1243-ban halt meg, komoly tisztségviselője, jegyzője volt, éppen harmadik Incének is, és 9. Gergelynek is. Ő volt az, aki a Szent Ferenc Zsolozsmá egyik részét, vagy két antifonát írt bele, és az már az 5. bíboros lesz, akit említünk, Ranerio Capocci, 1250-ben halt meg, szintén ő pedig harmadik Honorius és 9. Gergely edzője volt. Ő is a Plaude Turba Paupercula himnusznak a szerzője, meg még egy másik antifónának is. Tehát ők akkor a pápai udvar tisztségviselői voltak, ha nem is bíborosi rangban. Ezt azért fontos megjegyeznünk, mert vannak azok a vélekedések, hogy kihasználta a pápai udvar Szent Ferencet, vagy akadályokat gördítettek, és a többi. Egyébként voltak, akik akadályokat akartak gördíteni, de hát azért azt látjuk, hogy
befolyásos emberek fölismerték benne az egyház megsegítőjét.
Igen, igen. Na most, ami még itt fontos a számunkra, hogy amikor itt időzött ezeknél a bíborosnál, nyilván soha nem egy-két napra jött, tehát nem úgy volt, mint ma, hogy
igen, autóval, nem fapados repülővel érkezett, és másnap repült haza.
Tovább, így van. Hanem akkor egy ideig itt tartózkodott, és itt tartózkodtak, hogy mit csinált itt. És ezt azért sokan fölvetik ezt a kérdést, és ez az, amiről már egész biztos, hogy beszéltünk, hogy Szent Ferenc műveltsége kapcsán, és Szent Ferenc íratai kapcsán, mégpedig az intelmeknek nevezett ugye, műfaj kapcsán, hogy kiderül ezekből, hogy Szent Ferenc nagyon is tisztában volt az akkor, hát a szabad így mondani, kurrens lelkiségi témákkal, vagyis hogy mi az, amiről a korabeli lelkiségi irodalom szól, mit tárgyal, tehát nem a skolasztikus teológiával, hanem ezzel az irodalommal. És ezeket valószínűleg akkor olvasta, amikor itt járt Rómában, vendégeskedett egy-egy bíboros házában, hiszen Ugolino bíboros azt mondja, hogy hát együgyű testvérem, ezt akkor mondta neki, amikor Szent Ferenc elment az ebéd előtt koldulni, és az ünnepi asztalra, a bíboros asztalára oda tette az összekoldult kenyereket. Azt mondja, nem tudod, hogy az én házam a tied is? És mondja, miért szégyenítesz meg? Azt mondja, nem szégyenítelek meg, sőt, megdicsőtelek, mert megtisztellek, mert az asztalodra abból tettem, amit az Úristen adott nekem. Tehát ilyen módon is, tehát nagyon közvetlen kapcsolat képe rajzolódik ki Szent Ferenc meg ezek között, az egyháznagyok között. De ezen felül volt még egy másik, hogy úgy mondjam, intézménycsoport, ahol Szent Ferenc megszállt, és ezek az ispotályok voltak. Talán hármat kellene megemlítenünk közülük, és azok közül kettő itt volt a Laterán között, és tudjuk azt, hogy a vízvezeték és a San Pietro és Marcella templom között volt a Szent Antal apát társasága, társulata által vezetett ispotály, és ez egy nagyon érdekes ispotály volt, mert ez a fraternitás, ez a pápával együtt vándorolt. Tehát ahol a pápai udvar aktuálisan tartózkodott, oda mentek ők is. Nyilván ennek az is oka volt, hogy a pápai udvarhoz, a pápa látására mindig érkeztek különféle, például szegény zarándokok is, meg is betegedtek, és a többi, és egyszerűen szükség volt arra, hogy ezeket a szegény embereket ápolják.
És tápolják végül is az...
az ispotályban, és hogy talán nem is gondolnánk az emberbaráti vagy karitatív cselekedetnek erre a formájára, hogy milyen fontos.
És hogy akkor milyen fontos volt.
És hogy akkor milyen fontos volt. Hát ez itt a közeli vízvezeték és a két templom között helyezkedett el az ő ispotájuk. Na most, amiért megemlítem, hogy Szent Antalt, Remete Szent Antalt is általában úgy említik, és ennek a társulatnak a ruháján is egy tau, egy vörös tau volt látható. Szent Antalt pedig úgy ábrázolják, és ezek ilyen bottal jártak, hogy a botjuk végződött maga egy tauban.
Lehet, hogy Szent Ferenc tőlük vette át ezt a jelet?
Hát még az is lehet. Na most az is biztos, hogy itt is többször megszállt ezeknél, és egy 13. századi hagyomány, a trinitáriusoknak a hagyománya mutat arra, és azt tanúsítja, hogy Szent Ferenc itt többször is megszállt, és volt még egy hely, itt a szintén a közelben van, a Santo Stefano Rotondo.
A magyarok címtemploma, illetve Vincenti Vibros címtemploma volt, és hát nagyon ősi magyar motívumok vannak ottan, a pálosok idejéből.
Igen, és ennek a közelében ma is áll egy kórház, és a San Tommaso in Fornis kápolna mellett is állt egy ispotály. Tehát föltételezik, hogy ott is megszállhatott, amikor Rómába ment. Ezeken a helyeken annak fejében szállt meg, hogy ápolta a betegeket ő maga is.
Szent Ferenc szoborcsoportot magára hagytuk, és bejöttünk a lateráni bazilikába, székesegyházba. Varga Kapisztrán, hogyha továbbra is a beszélgető társam.
Nem vállalkozom itt sem arra, hogy a bazilikát bemutassam. Leginkább azért Csak három vagy négy dolgot szeretném megemlíteni. Itt van rögtön ez a gyönyörű főoltár, pápai oltár, meg az egész szenté. Ugye középütt Péter és Pál apostolok szobra 14. század elejéről. Ha jól emlékszem, Arnolfo Focambionak a műve. Azután, ahogy egy öthajós bazilikába belépünk, hatalmas tért árul elünk, de a jobboldali, ahogy az oltár felé állunk, a jobboldali mellékhajó első oszlopán találjuk az úgynevezett fraknói féle emlékművet, amit annak emlékére állítottak, hogy a Szent Koronát Szilveszter pápa küldte.
Éppen Szilveszter pápa síremlékénél található ez az emlékmű.
20. század elején állították, tehát éppen Szilveszter pápa sírja fölött valóban. Hogyha tovább megyünk ebben az oldalhajóban, akkor egy, azt hiszem a múzeum bejárata fölött egy fekvő pápai alakot látunk egy szarkofágon, és a különlegessége ennek, hogy harmadik Ince pápa maradványait rejti ez a szarkofág, és az is rá van, hogy a föliratból kiderül, hogy 13. Leó pápa volt az, aki idehozta.
A 19. század végének a nagy pápája, 13. Leó, több mindenről nevezetes, ami közismert, hogy az egyház szociális tanításának volt tulajdonképpen a újkori elkezdője, elindítója, de a ferencesek is hálásak neki. Miért?
Igen, mégpedig azért, mert ő volt az, aki a 19. század végén előmozdította a rendegységének a megvalósulását.
Mit jelent az, hogy egység? Igen. Szét volt aprózódva, vagy bizonyos rendezetlenség volt a különböző részei között a ferences hagyományőrzőinek?
Igen, tehát ma azért a ferences rend férfi ágának három csoportját tudjuk megkülönböztetni, a minoritákat, a kisebb testvéreket vagy obszervánsokat és a kapucinusokat.
De a középsőhöz tartozol.
Igen, igen. És abban az időben viszont még éltek az obszervancia után keletkezett különféle reform ágak irányzatai, ilyenek voltak például a sarutlanok, akiket Alkartonrai Szent Péter alapított, az ő kapcsolata a Villai Szent Terézzel, mint gyóntató és lelkivezető, az ismert. Tehát itt egy ilyen kölcsönhatásról van szó. Vagy voltak az úgynevezett rekollektánusok, tehát akik elvonulásra, rekollekcióra alkalmas házakat alapítottak, igen, szigorú életet éltek. És még több más ilyen reformirányzat élt egymás mellett. Na most mi ebből Magyarországon elég keveset érzékeltünk, mert nálunk ezek az obszervancia után keletkező reformok, rendi reformok képviselői közül nem volt senki, csupán a kapucinusok telepedtek meg, tehát a kapucinusok önálló rend maradtak is, és voltak is. Na most, ami még ezt még bonyolította, az volt, hogy a 18. századtól kezdődően a katolikus uralkodók is arra törekedtek, hogy abszolút monarchiát, abszolút államot teremtsenek meg, és hogy magukhoz ragadják az egyház fölötti ellenőrzést is. Gondoljunk második Józsefre, de ugyanúgy voltak a francia uralkodók is.
Igen, a gallikán egyház elmélet.
És ez tulajdonképpen az egyház különböző szervezetei, így például a szerzetes rendek is, mint a ferences rend, amelyik eredetileg is nemzetközi rend volt, játékszerévé váltak ennek az uralkodói, ezeknek az uralkodói elképzeléseknek oly módon, hogy például nem engedték a Rómával való kapcsolattartást, vagy például ismert a mi levéltárunkban is olyan dokumentum, hogy a Habsburg uralkodók megtiltják, hogy olyan, hogy részt vegyenek akkor a provinciálisok a nagykáptalanon, ha az mondjuk spanyol vagy francia fennhatóság alá eső területen vagy városban zajlik. Tehát ilyen értelemben látjuk azt, hogy a rend széttagolt volt, egyrészt tehát ezeknek a reformmozgalmaknak a révén, másrészt pedig a különböző birodalmak érdekei mentén, határai mentén. A pápának ez akkor szúrt szemet, amikor a 19. század végén a nagy gyóntatót, Mandics Lipótot Ferences atyát szentté avatta.
Dalmácia.
Dalmáciából, igen. És hát azt látta, hogy nem egy egységes rend van, hanem vannak feketében, szürkében, kapucinumban, saruban, saru nélkül, mit tudom én, hogy tehát a legkülönbözőbb öltözéki variációkkal, és ez jól jelezte a rendnek a széttagoltságát. Említetted az előbb az egyház szociális tanítását, hogy Leó pápa volt az, aki ugye hát ezt megfogalmazta először, tehát így kifejezetten. Egyébként az volt a szándéka, hogy a ferences rend legyen az egyház szociális tanításának a megvalósítója, végrehajtója. Ez azonban látta, hogy nem fog menni a széttagoltsággal. És éppen ezért azt határozta el, hogy egyesíti a rendet. Akkorra már a 19. század végére a nagy nemzetállamok is létrejöttek, német és olasz egység is megvalósult, és éppen ezért azt határozta el, tehát, hogy egyesíti a rendet. Ennek több mozzanata is volt. Ilyen volt például az, hogy az egyes reform ágakat és reform mozgalmakat is egyesítse. Ehhez a rendnek egy külön rendi alkotmányt adott, és ezzel igazából meg is történt ez. Magyarországon ennél bonyolultabb volt a helyzet, ahogy mondtam, nálunk nem voltak ezek az úgynevezett családok, familiák, hanem a józsefinizmus maradványait volt nehéz felszámolni, ami a szerzetesi életnek a mienségét érinti, de ebből most nem akarok beszélni, mert...
Igen, ez most elvinne egy kicsit itt a Lateráni Bazilikában. Tehát ezért 13. Leó fontosnak tartotta, igen, azt a pápát, harmadik Incét, aki Szent Ferenc korában...
Na de ennek van még egy más vetülete is. Leó pápa perugiai püspök volt. És ő maga is, és az édesanyja is a világi rend tagja voltak. És nagyon gyakran perugiai püspökként is elzarándokolt Assisibe, és a rend iránti szeretetét megőrizte a későbbiekben is. Ince pápa, a harmadik Ince pedig, mint tudjuk, 1216-ban éppen a Szentföldi hadjárat szervezésében Perugiában halt meg. Tehát a lateráni zsinatot még meg tudta szervezni és rendezni, amiről már beszéltünk, a negyedik lateráni zsinatról, de annak a határozatai közül a keresztes, tehát a Szentföld felszabadítására elnő törekvésnek nem tudott az élére állni, és Perugiában halt meg. A hagyomány szerint, aztán erről nem beszéltünk, megijedtek, mert attól féltek, hogy járvány, ragályos betegség következtében halt meg. És hát így az egyház történelmnek az egyik legnagyobb hatású vagy hatalmú pápáját magára hagyták a perugiai székesegyházban fölravatalozva, és kifosztották a hullarablók tulajdonképpen még magát a ravatalt, mielőtt eltemették volna, és a hagyomány szerint Szent Ferenc adta rá a habitusát, és hogy ferences csuhában temették volna el a középkor egyik legnagyobb hatalmú pápáját.
Nagyon szép a történet.
Igen, hát ez szinte rárímel a regula jóváhagyásának a történetére, és Perugiában temették el eredetileg, és Leó pápa, hát perugiai püspökként ezt nagyon jól tudta, és azután pápaként pedig idehozatta Rómába, a lateráni székesegyházba.
És most itt nyugosznak a baldahin oltár, vagy fő pápai oltár jobbján és balján a bazilikának egy-egy kiemelt kis kápolnájában.
Igen, hát tulajdonképpen hát a ferences rendtörténet számára mindkettőjük igen-igen jelentős. Na most érdemes a regulánál maradjunk még egy kicsit, mégpedig azért, mert hogy Szent Ferenc hogyan foglalja össze, tehát hogy odakint beszélgettünk a rend és az egyház kapcsolatáról, és azt mondja Szent Ferenc, hogy a kisebb, a regulának az első szava, a kisebb testvérek regulája is élete ez. Kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot ígér Honorius pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a római egyháznak. A többi testvér pedig Ferenc testvérnek és utódainak tartozik engedelmességgel. Na most... Az első, amit itt érdemes megjegyeznünk, tehát, hogy a regulát egy életnek, életformának tulajdonítja, vagy életformának mondja. Tehát nem választja el egymástól a kettőt. Egyébként a regula bevezetőjében, a Solet Annuere bullában Honorius pápa azt mondja, és rendeteknek itt közölt és elődünktől a boldog emlékű Ince pápától jóvá hagyott regulát apostoli tekintéllyel számotokra megerősítjük. Tehát erről már beszéltünk. Na, ez az élet Szent Ferenc számára azonban az evangélium szerinti élet volt, és azzal, hogy az a regulának a harmadik mondata az, hogy Ferenc engedelmességet ígér Honorius pápa úrnak és törvényes utódainak, a többi testvér pedig Ferenc testvérnek és törvényes utódainak, az a legszorosabban az egyházhoz kapcsolja a rendet. Ilyen azelőtt nem volt. Tehát ez egy teljes újdonság volt az egyház történetében.
De miért volt újdonság? Ez meglep, hogy ez akkora újdonság. Nyilván újdonság, de hát miért nem volt ilyen? A legmagától értetődőbb elköteleződésnek tűnik ez. És mégse volt ilyen?
Igen, a szerzetesség történetében Szent Ferenc volt az első, aki tehát azt is látnunk kell, hogy a bencés, meg a monasztikus alapelgondolás az, hogy minden monostor önálló. A későbbiekben a klünyi szent rend megjelenésével, aztán a ciszterci rend megjelenésével, premontreieknél, lovagrendeknél, ott kezd kialakulni központi vezetés. De ott még a monostorok egy viszony, vagy az egyes rendházak viszonylag nagy önállóságot élvez, nagy függetlenséget élveztek. Ami a ferences rendel, domonkos rendel és a kolduló rendekkel megjelenik, azt úgy nevezhetnénk, hogy a monostorok vagy kolostorok szövetsége helyett személyek szövetsége Értem. Jön létre.
Tehát a pápának engedelmes a rend első számú embere, és a rend első számú emberének engedelmes minden más rendtag.
Így van. És ezért, tehát, hogy a rend legfőbb előjárója az nem önmagában áll, hanem hogy az egyházhoz kapcsolódik. Mm-hmm. Ezt fejezi ki a pápa iránti engedelmesség, sőt, Ferenc ezért kért bíboros protektort a pápától, hogy az kifejezetten jelenítse meg és gyakorolja az rend számára a pápa jelenlétét, akaratát.
Varga kapisztárnatyával a lateráni bazilikában beszélgetünk a pápaság, a pápa személye és Szent Ferenc kapcsolatáról. És végül is pont ez sérült, és ezért kellett ez a 13. Leó pápa általi reform, mert ez a világos, alá fölé rendeltségi viszony sérült azzal, hogy az uralkodók kvázi pápai jogokat gyakoroltak, vagy bitoroltak.
Így van, és hát ez sérült a történelem folyamán. Azonban Szent Ferenc korában valami egészen más is lejátszódott, mégpedig az, hogy akik az evangéliumi, vagyis apostoli életformát akarták élni, ez az, amire Szent Ferenc az evangélium fölnyitásakor rátalált, hogy ne vigyetek magatokkal semmit az útra és a többi, azoknak ez a kísérlete nagyon sokszor az egyháztól való elszakadással végződött. Mégpedig azért, mert mint egy, hát úgy voltak vele, hogy hát ha ők ezt élik, akkor miért nem élik a püspökök?
Igen, igen, tehát elvárták mindenkitől a saját szenvedéseikben való osztozást, vagy lemond küzdelmükben, lemondásukban, és ez egy nagy kísértés tulajdonképpen az egyház szakadásra.
Így van, és ez az elvárás, elvárásnak a nem teljesülése pedig csalódottsághoz, kiábrándultsághoz, annak különböző fokú megnyilvánuláshoz vezetett. Na most azért döbbenetes például ebből a szempontból hozni a Szent Ferenc liturgikus tiszteletét, a Szent Ferenc zsolozsmájának az első antifónája, az első vesperás első antifónája így hangzik. Hadd idézzem latinul az elejét, mert azt mondja, Franciscus vir catholicus et totus apostolicus, ecclesiae tenere fidem romane docuit, presbyteriusque monuit pro cunctis revereri, magyarul. Ferenc a katolikus és teljesen apostoli férfiú a római egyház hitének megtartását tanította, és arra figyelmeztetett, hogy a papokat mindenkinél jobban tiszteljük. Na most tulajdonképpen arra hívja fel a figyelmünket ez az antifóna, hogy Szent Ferenc vir katolikus volt, et totus apostolicus. Tehát teljes egészében apostoli életet élt, mégis katolikus maradt, így is lehetne mondani. Tehát ez volt az, ami szöges ellentétben állt a korabeli apostoli mozgalmakkal, és tulajdonképpen ez a korszak vallási mozgalmainak egy neuralgikus pontja volt. Hogy Ferenc nem végezte úgy, mint sokan mások, hanem teljesen megélte az evangéliumot, vagy apostoli életformát, totus apostolicus, és ugyanakkor katolikus is maradt, vir katolikus, az antifóna szerint az Ferenc életszentségének a jelzése.
Nagyon érdekes, tehát az életszentségének a nagysága, vagy miensége, valóságosága abban mutatkozik meg, hogy a saját magától elvárt, és a saját maga és a követőitől elvárt követelményeket nem vetítette ki a világra, meg az egyházra kötelezően, és ezért nem lett egyházalapító, nem azt mondta, hogy mi vagyunk a tiszták, a többiek pedig abszolút rossz úton járnak, tehát példát akart adni, de bennmaradva.
Igen, 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 és hát szinte azt kell mondanunk, hogy azt az etet, ott, hogy Franciscus vir catholicus et totus apostolicus lehetne ellentétes értelműen is fordítani, tehát úgy értve, hogy Ferenc a katolikus, de mégis teljesen apostoli férfiú. És igazából ez azért fantasztikus, mert ez azt foglalja magában, hogy Ferencnek az apostoli és evangéliumi élete az egyház nagy kincse. És az bizonyítja azt, hogy lehetséges az evangélium szerinti apostoli életet a katolikus egyházon belül élni, és éppen ezért méltó az ünneplésre. Na most, tehát tulajdonképpen minden egyházpolitikai hátsó szándékon és sokatmondó sejtetésen túl ezért lehet ez a gondolat teljesen őszintén Szent Ferenc ünnepi zsolozsmájának a nyitó antifónája.
És hát ez egy üzenet előre is és hátra is, vagyis a korábbi meg a későbbi egyházat megreformálni akarók helyes viselkedésére.
Persze, természetesen így van, és Szent Ferenc nagyon sokszor figyelmeztet a beszédeiben, végrendeletében is az egyháziaknak a tiszteletére, és tulajdonképpen így érthető az egész, Egy pillanat, mindjárt megkeresek még egy idézetet. A végrendelet 6. pontjában idéztük a 6. versétől, azt mondja, azután egyházi rendjükre való tekintettel az Úr olyan határtalan bizalmat adott és ad nekem szüntelenül papjai iránt, kik a római szentegyház szabályai szerint élnek, hogy még ha üldöznének is, akkor is csak hozzájuk menekülnék. És ha akkora bölcsességgel rendelkeznék is, mint Salamon, és szegényes papokkal találkoznék a világban, akaratuk ellenére semmiképpen sem akarnék plébániájuk területén prédikálni. És úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni őket és a többieket, mint uraimat. És nem akarom észrevenni rajtuk a bűnt, mivel Isten fiát szemlélem bennük, és ezért uraim ők. És ezt azért teszem, mert Isten magasságbeli fiából, testi szemeimmel itt a földön semmi mást nem látok, mint szentséges testét és szentséges vérét, ezt pedig ők érintik kezükkel, és másoknak is ők szolgáltatják ki.
Nagyon szépen köszönöm, ez gyönyörű.
Igen, na most ez tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes, számunkra már sokszor nehezen megközelíthető fölfogás. Az van itt jelen ebben a fölfogásban, hogy egy pap nyilván a méltó élete alapvető, és alapvetőnek kell tartani, de mégis Krisztust kell, hogy megjelenítse. És hogy Szent Ferenc arra tanít bennünket, hogy igen, Krisztust szemléljük benne, hogy Krisztus személyében cselekszik, és azt mondja, ezért nem akar bennük észrevenni semmi bűnt és hibát. Ez nem jelenti azt, hogy ő ne lett volna tudatában kora hibáinak és bűneinek. És tulajdonképpen ez megint egy olyan pont volt, ami kikezdhette volna a rend egységét, a római szentséghez való ragaszkodását is. Ne felejtsük el, hogy azért nem volt mindegy a rend nagysága sem a pápának. Hát azért gondoljuk el, hogy már 1223-ban csak az utolsó nagykáptalanra 5000 testvér gyűlt össze. Tehát ebben az időben már 20-25 ezer...
Egész Európában elterjedtek tulajdonképpen egy ember öltő alatt.
Így van, és tulajdonképpen, hogy mondjam, a pápaság támaszkodott is a rendre. Erről beszéltünk már a IV. Lateránus zsinat határozatainak a végrehajtásában. De hát azt látjuk, hogy nem egy ecclesia sanctorumot, tehát szentek egyházát, nem valami spirituális egyházat, és ezzel szemben valami nagy gonoszaknak az egyházát és az ördög egyházát állítja szembe, hanem egész egyszerűen szegényes vagy más, tehát bármilyen hibát lát valaki egy papban, Szent Ferenc szerint, akkor is Krisztus miatt tisztelettel tartozik neki. És talán még egy gondolatot a végére, amit Cselánai Tamástól idézhetünk. Azt írja, jó lehet azt akarta, hogy fiai minden emberrel békében éljenek, és mindenkinek mutassák meg, hogy ők kicsik. A papokkal szemben szavával és példájával még nagyobb alázatosságra tanította őket. Ezt szokta ugyanis mondani. Mi a papok segítségére vagyunk rendelve a lelkek üdvözítésében. Ami hiány mutatkozik tehát az ő szolgálatukban, azt kell nekünk pótolnunk. Annak idején mindenki munkája, nem pedig tekintélye szerint nyeri majd jutalmát. Tudjátok meg, testvéreim, hogy a lelkeknek tett jó szolgálat minden másnál kedvesebb Isten szemében, ezt pedig könnyebb elérnünk a papokkal való békés együttműködésben, mint a velük való torzsalkodásban. Ha a béke fiai lesztek, és a papságot és a népet egyaránt megnyeritek az Úrnak, akkor sokkal kedvezőbb ítéletben részesültök majd az Úrtól, mintha a papság megbotránkoztatásával csak a népet nyernétek meg.
A templom szentélye, vagyis a baldahín oltár mögötti rész is ferences szempontból érdekes, maga az apszis mozaikja is.
Ami egy Konstantin korabeli, ugye azt mondja a legenda, hogy hát itt a lateráni bazilikában az Isten bárányát mindahányszor úgy éneklik a végét, mind a három invokáció, hogy Dona nobis pacem. Adj nekünk békét, nem pedig miserere nobis, tehát irgalmaz nekünk. És a legenda szerint ez arra a hagyományra megy vissza, hogy a bazilika fölszentelésekor megjelent Jézus, aki a föltámadás után növét úgy szokta köszönteni, hogy békesség nektek. És na most, hogy megjelente Jézus? Hát meg, mert a kereszténység korából, ugye, amint említettük, hogy ez volt az első nyilvános kultuszhely, először itt ábrázoltak Krisztus arcot a templom apszisában. Valóban megjelent Jézus, amikor leleplezték ezt a Krisztus arcot, és hát ez az érdekessége azután ennek a mozaiknak igazán.
Nem egyforma méretűek az alakok, kisebbek, nagyobbak. Van egy nagyon pici is, és vannak szerény kisebb testvérek.
Igen, valóban, tehát a bal oldalt Szűz Mária alakja mögött ott találjuk Szent Ferenc alakját, keresztelő Szent János alakja mögött pedig Szent Antalt. Tehát megvannak örökítve a rend szentjei elég korai időtől, és az orgonát...
Körülbelül kétharmad méretű keresztelő Szent Jánoshoz képest, vagy a szűzanyához képest Szent Ferenc, tehát kisebb
igen.
testvér.
Most ennek nem tudom megmondani az okát, hogy esetleg az lehet-e, hogy azok a régebbi eredeti mozaik, két mozaik között szereplő személyben, azok közébe lett-e beillesztve később.
Elképzelhető. Vagy,
igen, erre gondoltam én is. Azután az orgona fölött itt jobb kéz felül látjuk azt az eseményt, hogy Szent Ferenc a pápa előtt térdel, és hát bemutatja, vagy felolvassa.
Tehát a szoborcsoport, amit a téren láttunk, az a közeledés a pápához, itt pedig a megérkezés látható.
A megérkezés, és még egy megjegyzést azért Ince pápa álmához szabadjon hozzátenni. Beszéltünk arról, hogy zseni az is, aki fölismeri a zsenit a másikban, de hát azért Ince pápa álma azért elgondolkodtató, hogy a lateráni székesegyházat rogyadozni és összedőlni látja.
Volt ennek realitása? Milyen állapotban volt az egyház akkor végül is?
Szóval az az érdekes, hogy Ince pápát, tehát a legnagyobb pápa, pápának a legbefolyásosabb, vagy legnagyobb hatalommal rendelkező középkori pápának tartják, és ez azt is jelenti az álma, hogy ő maga így látta az egyházat. Egyébként joggal láthatta így.
Rengeteg eretnekség, rengeteg baj volt, ugye?
Rengeteg baj volt. Tehát hát az most az eretnekség, tehát ez az egyház egységét veszélyeztette. Akkor utána ott volt a Szentföld megoldatlan helyzete. Most itt ebben nagyon sokfajta szemlélet lehet a Szentfölddel kapcsolatban, de hát ott azért azt is kell látni, hogy ott a 14. századi keresztény többségű volt a lakosság, és ekkor is. Azután az investitúra harc, aminek bizonyos fázisai még hátra voltak, tehát a pápaság és császárság küzdelme egyaránt problémát jelentett.
Tehát kellett, hogy valaki megtámogassa az egyházat, és valami új módon próbálja az egyházat egyrészt követhetővé, vonzóvá tenni, másrészt tükröt tartson az egyház elé.
Igen.
Az egyháziak elé.
Így van.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Rómában jártunk, mégpedig a Minden templomok anyja és feje elnevezésű lateráni székesegyházat tekintettük meg. Varga kapisztrálnatya Ferences szerzetes volt a segítségünkre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.